Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa szeptemberi látogatására. Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések, 6. Pál jóváhagyta a negatív ítéletet. Gondviselés, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Pápua Új-Guineában lelki előkészületek folynak a pápa látogatására. Nagy lelkesedéssel készül a katolikus közösség Ferenc pápa érkezésére, aki ázsiai körútján szeptember 6-a és 9-e között Pápua Új-Guineába utazik. Kegyelmi esemény lesz jelenléte a kiterjedt és sokszínű országban, mely elismeri a keresztény hit emberi és spirituális értékeit, mondta el a Fidesz missziós hírügynökségnek Páter Viktor Ros, Verbita misszionárius, aki 1981 óta él Pápua Új-Guineában, ahol a pápai missziós műveket igazgatja. A 70 éves indiai misszionárius arról számolt be, hogy nagy örömet keltett a pápai út hivatalos bejelentése. Valamennyi plébánián és közösségben imával készülnek lelkileg a Szentatya fogadására. Kérik Istent, hogy tartsa meg Ferenc pápát jó egészségben, hogy utazhasson és eljusson e távoli földre, ahol Isten népe, de velük együtt minden állampolgár nagyon boldogan és meghatottan fogadja majd. Ezentúl pedig számos közösségben találkozókat és szemináriumokat szerveznek, hogy elmagyarázzák az embereknek a pápa szerepét, funkcióját, identitását, küldetését a katolikus egyházban, tekintettel arra, hogy nem pusztán lelkivezető, hanem államfő is. Az emberek kíváncsiak, és szeretnének többet megtudni róla, fejtette ki Páter Ros. A program szerint a pápa két helyen áll meg, a fővárosban, Port Moresbyben és Vanimóban, ahol virágzó katolikus közösség él. Sok a misszionárius, köztük számosan argentinok, akik különösen nagy örömmel találkoznak honfitársukkal. Néhány évvel ezelőtt vanimói és pápua új-guineai megkeresztelt világi hívek találkoztak a pápával a Vatikánban, még a pandémia előtt. Azt lehet mondani, hogy az a találkozó volt az első apró lépés ennek az apostoli zarándoklatnak a megvalósításához, mert a hívek elmondták a Szentatyának, mennyire nagyon szeretnék, ha fölkeresné hazájukat, hogy megmutathassák a hit gyümölcseit ezen a földön, emlékeztetett a misszionárius. A pápai missziós művek helyi igazgatója elmondta, mennyire hálásak Ferenc pápának, amiért a május 29-i általános audiencián lelki közelségét fejezte ki a lakosságnak a Pápua Új-Guineát sújtó földcsuszamlás miatt, mely több mint 2000 áldozatot szedett, 6 falut rombolt le az ország középső részén. Az Úr adjon vigaszt a hozzátartozóknak, mindazoknak, akik elveszítették otthonukat, és a pápua népnek, amellyel, ha Isten is úgy akarja, szeptemberben találkozom, mondta akkor a pápa. A helyi egyház minden rendelkezésre álló eszközzel segített a bajban, anyagi és lelki téren egyaránt, szolidaritásával valóra váltva a pápa szavait, nyilatkozta Páter Ros. Az óceániai országban az alkotmánymódosítás kérdése is napirenden van, amelybe beillesztenék a keresztény vallásra való kifejezett utalást. A politikai közéletet és a parlamenti munkát érintő kérdésről már nyilatkoztak a helyi püspökök. Álláspontjuk szerint az alaptörvény preambuluma már utalást tartalmaz Istenre, ezért nem tartják szükségesnek a felekezetiség irányába történő további módosítást. Pápua Új-Guinea laikus állam, ahol egyértelmű és nagyfokú a vallásszabadság, a vallásgyakorlás és a társadalmi mozgástér. Ezt mutatja az is, hogy az országban az iskolák nagy része az egyházakhoz tartozik. A felekezeti állam létrehozását evangéliumi protestáns csoportok szorgalmazzák, amit nem szabad megengedni mindenki érdekében, zárta gondolatait Páter Viktor Ros, Verbita misszionárius, a pápai missziós művek Pápua Új-Guinea igazgatója.
Az amszterdami Minden népek asszonya jelenések 6. Pál jóvá hagyta a negatív ítéletet. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a Montini pápa által jóváhagyott egyhangú döntést, amely megerősítette az állítólagos holland jelenések nem természet fölötti jellegének megállapítását. A hittani dikasztérium nyilvánosságra hozta a bíboros tagok negatív és végleges ítéletét, akik 1974-ben egyhangulag kinyilvánították, hogy a Minden népek asszonya állítólagos amszterdami jelenései nem természetfelettiek. A döntést 6. Pál pápa jóvá hagyta. A korábbi években a dikasztérium, olvashatjuk a július 11-én csütörtökön kiadott sajtóközleményben, általában nem hozta nyilvánosságra az állítólagos természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos döntéseket, de a felmerült tartós kételyek láttán, amelyek az 1945 és 1959 közötti amszterdami állítólagos jelenésekhez és kinyilatkoztatásokhoz, illetve a Minden népek asszonya iránti tisztelethez kapcsolódnak, a hittani dikasztérium közé teszi az akkori Szent Kongregáció rendes ülésének eredményét, amelyet 1974. március 27-én tartottak. Íme az ítéletek. Első pont. Ami a doktrinális ítéletet illeti, omnes constat de non supernaturalitate. Kettes pont, ami a jelenség további vizsgálatát illeti, omnes negative. Ezeket a döntéseket, olvasható a sajtóközleményben, 6. Pál pápa hagyta jóvá a Szent Kongregáció prefektusa 1974. április 5-i audienciáján. Azért teszik közzé, hogy Isten szent népe és pásztorai levonhassák a szükséges következtetéseket, zárul a hittani dikasztérium sajtóközleménye. A májusban életbe lépett új előírások előtt a dikasztérium csak a püspökkel közölte a hivatalos döntéseket, és legfeljebb csak egy általánosabb hírt adott ki. Most azonban az esetleges félreértések tisztázása érdekében nyilvánosságra hozzák a pápa által jóváhagyott ítéletet, amely jelen esetben a legnegatívabb ítélet, amely megállapítja a nem természetfeletti jelleget, amelyet az új előírások továbbra is előirányoznak. Ez egy olyan ítélet, amelynek konkrét és bizonyított tényeken és bizonyítékokon kell alapulnia, amelyek igazolják az állítólagos jelenség nem hiteles mi voltát. 1945. március 25-én az amszterdami eukarisztikus csoda 600. évfordulóján Ida Pederman elmondta, hogy látta a szűzanyát, aki Minden népek asszonya címmel mutatkozott be neki. Ida 1905-ben született Alkmaarban. A család 5 gyermeke közül a legfiatalabb volt. Ida 8 éves korában elvesztette édesanyját, és röviddel ezután családjával Amsterdamba költözött, ahol 1996-ban bekövetkezett haláláig élt. Az állítólagos március 25-i jelenést további 55 követte 1959-ig. A 14 év leforgása alatt a szűzanya, Ida elbeszélése szerint, előre felfedett neki különféle eseményeket, köztük 12. Pius halálát, és megmutatta saját magát, amelyet később Heinrich Repke festő festett meg az állítólagos látnok leírása alapján. Ma ezt a képet egy 1973-ban épült kápolnában őrzik a Diepenbrockstraat 3 szám alatt, egy Amsterdam déli részén található lakónegyedben. 1956-ban Haarlem Amsterdam akkori püspöke Johannes Petrus Huybers a Mária jelenések kapcsán kijelentette, hogy non constat de supernaturalitate. Az akkori hittani kongregáció 1974 májusában súlyosabb ítéletet hozott, amely 6. Pál pápa személyes jóváhagyásával meghozta a constat de non supernaturalitate végleges elutasító ítéletét. 1996-ban Huybers püspök utódja, Henny Bomers püspök a szentszékkel konzultálva lehetővé tette a Minden népek asszonya tiszteletét, de nem ismerte el az állítólagos jelenéseket. Ezzel ellentétben utódja, Jos Pund püspök 2002-ben elismerte annak hitelességét, anélkül azonban, hogy konzultált volna a Szentszékkel. 3 évvel később, 2005-ben a hittani kongregáció eltávolított néhány szót abból az imából, amelyet Szűz Mária Ida Pedermannak hagyott, mivel azok nem feleltek meg a katolikus tanításnak. Végül 2020. december 30-án Haarlem új püspöke, Johannes Hendrix, miután konzultált a hittani kongregációval és egyetértésben azzal, kijelentette, hogy a Minden népek asszonya cím használata Szűz Máriára önmagában teológiailag megengedhető. Ennek a címnek az elismerése azonban még csak burkoltan sem értelmezhető egyes jelenségek természet fölötti voltának elismeréseként, hiszen a kongregáció ezzel kapcsolatban negatív ítéletet hozott, amelyet 1974-ben 6. Pál jóvá hagyott. A különféle üzenetek között, amelyeket a szűzanya hagyott Idának, az a kérés is szerepel, hogy az egyház ismerje el Mária társmegváltó dogmáját. A kérés 1952. december 8-ára nyúlik vissza. Ezzel kapcsolatban emlékeztethetünk arra, amit Ferenc pápa legalább 2 alkalommal mondott. 2020. április 3-án a Szent Márta házban bemutatott reggeli szentmiséje homíliájában a pápa a következőket mondta. A szűzanya nem akart semmiféle címet elvenni Jézustól. Nem kérte, hogy kvázi megváltónak vagy társmegváltónak hívják. Nem. Csak egy megváltó van, és ezt a címet nem lehet megduplázni. A 2021. március 24-i általános kihallgatáson megismételte ezt a kijelentését. Krisztus az egyetlen megváltó, Krisztussal nincsenek társmegváltók. A jelenések előzményei. Ida rendszeresen látogatta a domonkos rendi Spuylstráti templomot, és szokása szerint egyedül ment hazafelé az utcán. Egyszer csak eltűntek a falak, egy nagy fényességet látott, és egy szép keleties vonású nő állt előtte. Nem tudta, mennyi ideig tartott a jelenés, de amikor eltűnt, azonnal hazaszaladt. Otthon elmondta apjának, aki azt tanácsolta, hogy senkinek ne mondja el, mert ki fogják nevetni, és azt fogják gondolni, megbolondult. Kezdetben nővére jegyezte le szóról szóra látomásait, mert ő is jelen volt az eseményeknél. Ida rendszeresen gyónt, a jelenések idején gyóntató papja kísérte figyelemmel a jelenés sorozatot. Ida Pedermann egész életét a Minden népek asszonyának szentelte. Hendrix Bomers haarlemi püspök maga tartotta a temetési szertartását. Beszédében megemlítette, hogy Ida sohasem vált beképzelté és irtózott attól, hogy megkülönböztetett figyelmet szenteljenek személyének. Szerény maradt haláláig, ami jó jel. A püspök szerint nem volt kétséges, hogy Ida az igazat mondta egész életében, és életét alárendelte a Minden népek asszonya tiszteletének.
Gondviselés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
Nagy szárazság idején történt. A falu papja kihirdeti a híveknek, jövő vasárnap úgy készüljenek a szentmisére, hogy sokkal több időt szánnak imára, amelyben kérik, adjon végre esőt az Isten. Következő vasárnap sokan mennek a templomba, még mindig tűző napsütésben. Észrevesznek egy gyereket, akinél esernyő van. Nem értik, miért cipeli magával ebben a napsütésben, ezért néhányan rá is kérdeznek, miért cipeled magaddal azt az esernyőt? Mire a gyerek így válaszol, hát nem ma imádkozunk esőért, hazafelé biztos szükség lesz rá. A gyermeki hit komolyan veszi az imádságra való felszólítást, hiszen bízik a gondviselésben. Amikor Jézus elküldi tanítványait kettessével, meghagyja nekik, hogy csak a szükségeset vigyék magukkal. Teszi ezt azért, hogy időben tudatossá váljon számukra is, birtokolni nem ugyanaz, mint lenni. Jézus itt nem arról beszél, hogy ne dolgozzunk a szükségesért, hanem arról, hogy ne féljünk a fölösleges elveszítésétől. Mindannyian ismerünk legalább egy családot, akik eltávolodtak az évek folyamán egymástól. Miközben az anyagi biztonságot teremtették meg maguknak, elveszítették a legszükségesebbet, egymást. Úgy dolgozni a szükségesért, hogy közben ne veszítsük el a legfontosabb értékeket, hogy az értékek, úgymond, ne degradálódjanak érdekké. Milyen jó lenne, ha érdekképviseleteink értékképviseletté fejlődnének vissza. Ha például az időt, az egyik legnagyobb értékünket egymásra költenénk újra, egymással töltenénk el. Hogy teljesebb legyen az időnk, betelt időt, és ne elmúlt időt éljünk. Így lehetnénk ajándékká egymás számára. Nem csak birtokolni, hanem lenni, jelen lenni, Isten számára és egymás számára is. A kettessével szétküldött tanítványok azt is megtanulják mesterüktől, hogy nincsenek értékesebb dolgok az életben, mint az őszinte találkozások. Amikor tényleg igazi találkozásokban van részem, akkor az felejthetetlen élménnyé válik, és abból gazdagodom igazán. Lényem, emberségem gazdagodik. Így rádöbbenhetek arra is, hogy önmagam számára is ajándék vagyok, és lehetek. Mindezt a csendben lehet legjobban megtapasztalni, és azt is, hogy az élet lényege az önátadásban rejlik. Önmagamat átadni pedig csak akkor tudom igazán, ha átadom Istennek múltamat, jelenemet és jövőmet. Ez az átadás elengedés, amely a legnagyobb felszabadulást jelenti, igazi szabadsággal ajándékoz meg. Elengedem múltamat, amelyben bűnöket követtem el. Ha újra előjön, adjam át újra, engedjem el újra. A legborzalmasabb annak az embernek az élete, aki a saját és mások bűnét állandóan felidézi. Nyugtalan marad a szíve, és jajjanak az embernek, mert bár Isten többféleképpen jelzi követeink keresztül, hogy ne azzal foglalkozzon, ami lejárt, mégis a múltban él. A múltat, annak bűneit idézi fel folyton, és így annak rabságában marad. Az ilyen ember nem akar megtérni, nem akar feledni. Isten képes elfelejteni bűneinket, de ő nem. Az ilyen emberre mondja Jézus, hogy még a port is rázzátok le lábatokról, amikor úgymond nem fogadnak be, mert a békességet nem akarja az ilyen ember befogadni. A múltban él. Ha tehát jelenemben sikerül magam neki átadnom újra és újra, akkor fokozatosan megszabadulok múltamtól. S ha a jövőmet is átadom, és így elengedem, akkor a fölöslegemtől is megszabadulok. Az az ember szabad, az az ember boldog, aki tud szűkölködni is, bővelkedni is. Arra figyel, ami éppen van, mert semmi sem történik Isten tudta nélkül. Kérjem, kérjük a gondviselésre való igazi ráhagyatkozás kegyelmét. A mi atyánk kérése is arra hív meg, hogy a mindennapi kenyeret minden nap aznapra kérjük. Minden napnak megvan az ajándéka. A ma ajándéka mára szól. Ha nyitott szemmel és szívvel járok, észreveszem az ajándékokat, és megtanulom lassan elengedni azt, ami fölösleges az életemben. Mi a szükséges az életemben, és mi a fölösleges? Ez a következő hét kérdése.
Gondviselés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
Szentírás. új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
Az evangélium Szent Máté szerint.